Megállapodás születhet a több évtizede húzódó bős nagymarosi vízerőmű ügyében. Fülöpszállás térségében is elindul a vízpótlás, a Natura 2000 védettségű természetvédelmi területeket is érinti a gáz- és olajkitermelés szabályait módosító friss kormányrendelet. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Közel az elvi megállapodás Szlovákia és Magyarország között a több évtizede húzódó bős nagymarosi vízerőmű és vízlépcsőrendszer ügyében, jelentette be egy háttérbeszélgetésen az Energiaügyi Minisztérium vezetője. A két fél között hónapok óta zajló legújabb tárgyalási sorozat eredményeként 4 pontban körvonalazódik a közös álláspont. Lantos Csaba miniszter elmondása szerint a szlovák fél kész elfogadni, hogy Magyarország nem építi meg a nagymarosi létesítményt, de hozzájárul a Duna eltereléséhez és a bősi erőmű működéséhez. Újra rendeznék a vízmegosztás kérdését, hogy a Magyarországra irányított vízmennyiség 10%-kal növekedjen. Ezen túl pedig egy hosszú távú áramvásárlási megállapodás is születhet, melynek értelmében úgy venne az ország kedvező áron 25 éves szerződés alapján áramot Szlovákiától, hogy nem szerezne résztulajdont a bősi létesítményekben. Ez hangzott el az Index beszámolója szerint azon a szűk körű háttérbeszélgetésen, melyen a tárcavezető mellett részt vett Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, aki 2024 óta a magyar-szlovák energetikai infrastruktúra fejlesztéséért felelős kormánybiztosként foglalkozik a területtel. A Dunakarta civil szervezet Inforádiónak nyilatkozó elnöke, Bárdos Deák Péter szerint a megállapodás tervezet eddig megismert részleteiből úgy tűnik, hogy Magyarország évi 30 köbkilométer jogosulatlanul elterelt vízről mondana le végérvényesen, ami már most is hiányzik a folyóból és a Kisalföld vízháztartásából.
A helyzet az, hogy 33 éve elterelték a Dunát, 28 éve volt a hágai pernek az ítélethozatala, és tulajdonképpen a hágai per 28 éve lezáratlan. Nem egyeztek meg a felek, tehát ez azért régóta felmerül, hogy valamilyen módon meg kéne egyezni Magyarországnak és Szlovákiának. Voltak is erre próbálkozások, például 2014-15-16-ban Baranyai Gábor volt akkor egy miniszteri biztos, de nem sikerültek. De korábban is voltak tárgyalások, de nem sikerültek megegyezni, mert hát eléggé jelentős volt a különbség a magyar és a szlovák álláspont között. Ugye a szlovák álláspont az nagyjából úgy foglalható össze. Egyrészt ők ugye szerették volna a nagymaros, hogy Magyarország megépítse, amire ugye a hágai per kimondta, hogy nem kötelezhető Magyarország. Másrészt ugye itt van a Szigetköznek a problémája, hogy ott egy 40 kilométeres szakaszon elvezették a Duna vízének 80%-át, rávezették a bősi erőműre, ez nyilvánvalóan nagyon jelentős több méteres vízszint süllyedést okozott. Ott valamit kéne tenni. Magyarországnak eddig az volt az álláspontja, hogy Szlovákiának több vizet kell átadni a folyóba. A Szlovákiának meg hát ugye konstansan az volt az álláspontja, hogy a magyaroknak nem több vízre, hanem több gátra lenne szükségük, tehát hogy keresztgátak sorozatával duzzasszák meg a vizet sziget közben. És nem voltak hajlandó érdemben több vizet adni, tehát tulajdonképpen ezen állt a vita.
Az Energiaügyi Minisztérium bejelentése szerint közel állnak egy elvi megállapodás megkötéséhez, amely jelentősen változtatna mostani helyzeten, például a nagymarosi erőművet nem kellene megépíteni. Mit tud erről az elvi megállapodásról, illetve az eddig tárgyalt pontokról?
Igazából semmit nem tudunk. Cepek Gábor úgy folytatta ezt a tárgyalást, hogy az égvilágon semmit nem mondott róla, maximum ilyeneket, hogy holnap megyek Győrbe, tehát a Facebookon. Szlovák újságok szellőztették meg a dolgot, mert ott néhány dolog kiszivárgott. Na most ez számunkra érthetetlen, ez a megállapodás tervezet, és mi úgy gondoljuk, hogy ez egyáltalán nem Magyarországnak az érdeke. Na most az, hogy Nagymaros nem épül meg, ez hogy úgy mondjam, evidens. Egyrészt a hágai ítélet kimondta, hogy nem kötelezhető Nagymaros megépítésére Magyarország. Másrészt 2010 óta, amióta Fidesz van hatalom, a miniszterelnök több ízben, három ízben expliciten kijelentette, hogy nem kíván gátakat építetni a Dunára. A legutóbb a tavalyi árvíz után, tavaly szeptemberben így fogalmazott, hogy a Duna egy szent folyó, és nem sérthető meg gátakkal. Tehát a politikai akarat hiányzik. Műszaki oka nincsen, ugyanis A nagymarosi duzzasztónak az lett volna a feladat, hogyha a bősi erőművet csúcsra járatják, tehát naponta egy-két alkalommal a tározójában felgyülemlett vizet hirtelen levezetik, ugye erre mondták korábban olyas, mint a WC-t lehúzzuk, és ténylegesen egy ilyen nagy árhullám lejött volna a Dunán, ezt visszafogja. Csak hogy a bősi tározó, a dunacsonyi tározó az elmúlt 33 évben jelentősen feltöltődött, effektíven megszűnt a tározó képessége. Nincs mit leereszteni, a bősi erőmű nem üzemeltethető csúcsüzemmódban, csak annyit lehet rajta lengedni, amennyi a pillanatnyi vízhozama a Dunának, tehát effektíven műszaki indoka nincsen Nagymaros beüzemelésének, mert nincs mit lezúdítani Bősön, csúcsüzemben, Nagymarosnál nem lenne mit visszafogni. Három energetikai szempontból a nagymarosi erőmű jelentéktelen kis erőmű valójában. A beépített teljesítmény 158, de az éves átlagban leadott teljesítménye 120 megawatt lett volna. Nem egy teljesítmény a magyarországi erőmű kapacitáshoz képest és felhasználáshoz képest, tehát mi úgy érezzük, hogy ennek egyszerűen nem volt esélye, hogy Nagymaros megépítse a kormányzat. Most mondjuk azt megint, hogy nem tudjuk, hogy Cepeknek mi volt a célja, mert nem közölt semmit, de amit a szlovákok megírtak, ami, hogy tiltakoztak a Taraba és a Cepek közti tárgyalásokról, Cepek Gábornak az egyik szempontja az volt, hogy az áramot önköltségi áron vehessük meg a szlovákoktól, hát ha már mi vízünket használják, ugye? És ebben nem mentek bele, úgy tudjuk, hogy úgymond kedvezményes ár, mi úgy tudjuk, de mondom, ezt is csak így valonnan tudjuk, hogy a paksi erőműnek az áram árába adnák el. A másik pedig, hogy a Mána patakin, az Ipolynak a felső részén egy tározós erőművet építsen két ország, úgy láttuk, hogy ez sincs benne. Tehát igazából nem egy sikertörténet, de egy biztos, hogy az, hogy Nagymaros megépítsék, az nem volt egyszerűen színen.
Egy háttérbeszélgetésen a minap Lantos Csaba, illetve Cepek Gábor arról beszélt, és ezt az Index írta meg, hogy egyrészt ugye a nagymarosi erőművet nem kell Magyarországnak megépítenie, másrészt ugye, amit ön említett, hogy áramot venne Magyarország, ami a cikk szerint azért lenne pozitív, mert hogy Magyarország nem lenne ezáltal résztulajdonosa a bősi erőműnek, a bősi üzemnek, így pedig a fejlesztéseket, vagy akár a mederkotrást, akár a különböző karbantartásokat nem kellene fizetnie, viszont az áramot viszonylag olcsón kapná meg. Harmadrészt pedig legalábbis az elvi megállapodás ezt is tartalmazná, több víz, nagyjából 10%-kal több víz érkezne sziget közbe. Vagyis a korábbi semmihez képest ez már egy jelentősebb előrelépés lenne, nem?
Valamilyen szinten előrelépés, de mi úgy érezzük, hogy ezt nem az országnak az érdekét képviseli. Na most az energetika, hogy mennyi? A bősi erőmű bár 720 megawatt a beépített teljesítménye, de a ténylegesen leadott teljesítménye 320 megawatt volt. Na most ugye ez olyan különbség, hogy mondjuk lejtőn milyen sebességgel lehet menni egy trabanttal, és ugye általában hogy lehet menni egy trabanttal, tehát 320 megawatt. A bősi erőműnek a amortizálódása miatt ez a leadott energia, vagy teljesítmény, ez éves átlagos teljesítmény, ez 250 megawatt. Ennek a harmada jó esetben mondjuk 80-90-100 megawatt. Egyszerűen ez egy nevetséges mennyiség Magyarország erőművi kapacitásához képest, ami 12.000 megawatt a megújulókkal együtt. 2024-ben körülbelül 5.500 megawatt volt Magyarország energiafelhasználása, tehát átlagos teljesítményben. Na most ehhez képest ez a 80-100 megawatt, ez semmi. 2%. Na most, még ha ingyen kapnánk, de nem ingyen kapjuk, hanem egy olyan konstrukció, és ezt tartjuk nagyon elfogadhatatlannak, hogy mi gyakorlatilag lemondunk a vízünkről. Évi 30 köbkilométer vizet használ föl Szlovákia 33 év óta, teljesen jogszerűtlenül, jogtalanul. Erről mi lemondunk, és a tetejében, ezt úgy állítják be pozitívan, hogy vásárolhatunk áramot Szlovákiától, a bősi erőműtől, fordítsuk egy picit tovább, hozzájárulhatunk a bősi erőműnek a bevételihez. Ezt egyszerűen nem is értjük. Lemondunk erről a 30 köbkilométer vízről évente. Ez nagyon hiányzik az ottani tájnak, az ottani természetnek, nem csak a természetnek, hanem a mezőgazdaságnak is. Nem csak a szigetközi mezőgazdaságnak, hanem a csallóközi mezőgazdaságnak. Magyarországnak az lenne az érdeke, hogy minél több víz jusson a közös Duna mederben. Bárkit megkérdez az ember, hogy mire van szüksége az országnak, miből van hiány. Áramból vagy vízből, mindenki azt mondja, hogy vízből. Rettenetesen nagy hiány van, és ebben az időszakban gyakorlatilag lemondani a vízünkről, ez nonsens, főleg ha megnézzük a szlovák álláspontot, hogy 2004-ben egy alkotmányt módosítottak, ami arról szólt, hogy a vízvédelem okán megtiltották a víz exportját, mindenféle víz exportját, kivéve az ásványvizét. Tehát miközben Szlovákia ilyen módon védi a saját vizét, Magyarország lemond a vizéről. Ez szerintünk ez a Dunának a trianonja. Mert azt jelenti, hogy örök életre lemondunk a Duna vizéről, ott azon a szakaszon, és tetejében még csak nem is az van, hogy ameddig az erőmű működik, addig önköltségi áron kapjuk meg az áramot, hanem az van, hogy egy korlátos ideig, körülbelül 25 évig, de ez sem teljesen tiszta, vehetünk áramot Szlovákiától, amit máshonnan is vehetnénk, de mi a bősi erőműnek hozzájárulunk a nyereségéhez.
Mi lenne a megoldás, hiszen, mint ön is említette, majdnem 3 évtizede megszületett egy bírósági, nemzetközi bírósági döntés, és azóta tapottat sem sikerült előrelépni. Akkor, ha a minimumban nem tud a két ország megegyezni, pláne nem a maximumban legalábbis, ami számunkra pozitív lenne, akkor hogy lehetne ezt a vitát rendezni? Mert a 30 köbkilométer víz az ugyanúgy nem jött meg tegnap, mint ahogy nem jön meg ma, hát persze éves szinten. Egy megállapodással elméletileg egy kicsit több jönne. Szóval mi lehet a megoldás?
Na most mi azt mondjuk, hogy azért már nem mondjunk le a vízünkről. Tehát hogyha egy országhoz hozzátartoznak a hegyei, folyói, akkor az ember nem mondjon le az országnak egy részéről. Tehát ez a véleményünk, amennyiben, ezt ugye sajnos tényként kell elkönyvelni, hogy a szlovákok az elmúlt 33 évben nem túl sok hajlandóságot mutattak arra, hogy több vizet adjanak, ha bár az elterülés után voltak nemzetközi egyezmények, meg mindenféle javaslatok, hogy jóval több víz kerüljön a Duna mederbe, de mi azt mondjuk, hogy akkor, ha nem adnak több vizet jogilag, akkor sem mondjunk le róla, akkor szerintünk értelmes dolog az lenne, hogyha egy vízdíjat kérnénk az általuk felhasznált vízért. Azért ez egy jelentős vízmennyiség, jelentős vízdíj lenne, és nézzük meg azt az oldalát is, hogy például mit kapnak ebből az üzletből a csallóközi falvak, a csallóközi emberek, a mezőgazdaság. Semmit nem kap belőle, se vizet, sem áramot, tehát úgy gondoljuk, hogyha a vízért pénzt kérnénk, nem pedig áramot, amire semmi szükségünk nincsen, akkor ebből a pénzből valamilyen módon segíthetnénk az ottani mezőgazdaságot, a kultúrát, a környezetvédelmet, az egyházat, meg az itteni szigetközit is és a csallóközit, és akkor mégiscsak Magyarország jogilag nem mond le a vízről. Na most mennyi vizet kapunk? Ez is teljesen tisztázatlan, ugyanis Cseppek Gábor azt nyilatkozta, hogy 10%-kal több vizet kapunk. Mihez képest? És ezt nem mondta meg. Ugyanis per pillanat körülbelül 20% víz jut éves átlagba a Duna folyamban. Hogyha ennek vesszük a 10%-át, az bizony csak 2%, tehát akkor 22% jutna. Tehát ez, hát nevezzük néven, ez paraszvakítás. A másik, hogyha a Duna mindenkori vízhozamának plusz 10%-át adják, az már egy kicsikét jobban hangzik, mert akkor 20% helyett 30% jönne. Mi tartunk tőle, hogy ez a 10%-kal több a jelenlegi átadott 20%-nak a 10%-a, tehát 20 helyett 22% jönne át, ami tényleg semmi.
Önmagában az, hogy sikerülhet megállapodni a szlovákokkal, már nem előrelépés? Akár mondjuk pár év múlva ezeket a feltételeket felül lehet vizsgálni, vagy lehet rajta változtatni, de mégis egy olyan 28 éves időszakot zárna le, vagy több mint 28 éves időszakot, amikor mindegyik fél mondta a saját véleményét, saját igazát, de ezek nem kerültek egymáshoz közelebb.
Előrelépés lenne, és amit ön mond, hogy akkor pár év múlva pedig tovább lehetne tárgyalni, hogyha úgymond ez a víz továbbra is Magyarországé, jogilag. Tehát ha nem mondunk le, de hogyha lemondunk örök életre, akkor továbbiakban nincs semmi tárgyalás, és most tényleg, ha ez így van, hogy 20 helyett 22%-ot kaptunk, akkor az égvilágon semmi nem történt. Na most miért van ez a dolog egyébként, hogy most ez így hirtelen ilyen nagyon fontossá vált? Mi úgy tudjuk, azt az információt kaptuk, hogy ez az erőmű annyira lepusztult ez az erőmű, és emiatt nagyon jó, hogy részesedést nem szerez benne Magyarország, annyira lepusztult ez az erőmű, hogy a felújítása elkerülhetetlen. Na most az információ az úgy szólt, hogy mindaddig Szlovákia nem kaphat a felújításhoz uniós támogatást, amíg ez a per nincsen lezárva. Tehát ezek szerint Szlovákiának az az érdeke, hogy minél előbb ezt a pert lezárják, hogy uniós támogatást szerezzen, mert különben vagy be kell zárnia ideiglenesen ezt az erőművet, vagy pedig saját pénzből kell felújítani. De hogyha ténylegesen igaz ez a történet, akkor nem értjük, hogy Magyarország miért ad ilyenfajta kedvezményt, hogy lemondunk a vízünkről örökre. Tehát ez itt a probléma, hogy örökre lemondunk a vízünkről, Magyarország úgymond egy darabjáról, ha elfogadjuk azt, hogy Magyarországhoz hozzátartoznak a hegyei, vizei, stb.
Bárdos Deák Pétert, a Dunakarta elnökét hallották. Az Energiavilága tárgyalással kapcsolatos interjú kérésével megkereste az Energiaügyi Minisztériumot is, amint válaszolnak, közreadjuk.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A Vizet a Tájba program részeként a Közép-Homokhátság területén is beruházásba kezdenek, közölte az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára. A vízkivétel érdekében a Dunavölgyi főcsatornán Fülöpszállás térségében egy új duzzasztó művet, szivattyútelepet, továbbá egy 20 kilométeres nyomócsővezetéket építenek ki. V. Németh Zsoltot Kalapos Mihály kérdezte.
Némileg hasonló a másik háromhoz, amire a kormány forrást adott, egy 67 milliárd forintos nagyságrendben, amelyből itt a Közép-Homokhátságon, Fülöpszállás térségében egy 25 milliárdos beruházás valósul meg. A lényeg az az, hogy annak révén, hogy a Vassai Zsilipnél levő beruházással lehetővé válik, hogy a Homokhátság lábához a Dunavölgyi főcsatornán keresztül vizet juttassunk, az év minden napján, ez a jelentősége a Vassai Zsilip beruházásának, ugye ez eddig az év harmadában volt csak lehetséges, ide vizet juttassunk, innét magas pontokra fölkerül a víz, itt például ebben a térségben egy 20 kilométeres vezetéken, 1 méter átmérői vezetéken a hosszú réti csatornába, és ezen a hosszú réti csatornán keresztül folyik majd tovább már gravitációsan a szikes tavakba, illetve rétegbe. Tehát egyrészt északra fogja elérni a Kondortavat, a Kurjantótározót, délre pedig az Ágosegyházi réteket, az Orgoványi réteket, illetve a Kolontó tározót. Tehát ez egy tipikus Vizet a Tájba program.
Magyarán kell itt egy új duzzasztómű, szivattyútelep és egy 20 kilométeres nyomócsővezeték?
Így van, hát a duzzasztás ahhoz kell, hogy egy stabil, állandó vízszint alakuljon ki magához a szivattyú vízkivételi műhöz, tehát annak a működéséhez egy 20 kilométeres vezeték, és természetesen magukat, a szikes tavakat összekötő csatornákat is ki kell tisztítani, illetve szikes tóban is történik ökológiai kotrás.
Mikorra valósul meg ez a beruházás, és hogyha megvalósul, akkor az azt jelenti, hogy a térség gondja megoldódott?
Nos, hát természetesen végig kell járnunk azt a menetrendet, amit minden állami beruházásnál meg kell tenni, hiszen előttünk áll maga a közbeszerzési eljárás, amit reményei szerint idén meg tudunk indítani. Az ehhez szükséges engedélyek készek, a dokumentációk készülnek, tehát ebben az évben megindítható, és a kivitelezőst azt jövő év közepére prognosztizáljuk. Természetesen minden gondja a térségnek nem oldódik meg, de jelentős nagyságrendű beavatkozás ez mégis ebben a tájban, hiszen a tavak környezetében maga a mikroklíma meg fog változni, ez oda fogja vonzani a vízimadarakat, tehát maga a vizes élőhelyek ökoszisztémája jelentős jelenik meg, gazdagodik. Másrészt azért a fő elem az az, hogy reményeink szerint ugye ez a jelentős mennyiségű idejuttatott víz, az a talajvízszint csökkenést megállítja, majd utána viszont ezt a folyamatot megfordítja. Természetesen emellett szükség van a többi más kiegészítésre is, így a tájhasználatok megváltoztatására, vagy akár művelési ág megváltoztatására is, agrotechnikai fordulatokra. Hát épp ezért működünk együtt az agráriummal szorosan a Vízgazdálkodási Tárcaközi Bizottságban, mert ez nem csupán vízügyi műszaki kérdés, hanem ebben sok minden van, támogatáspolitika, vagy éppen, mint mondtam, földhasználati, tájhasználati kérdések is.
Vénimet Zsoltot, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Egy friss kormányrendelet olyan kiemelt fontosságú közérdeknek minősíti az ország energiaellátását biztosító gáz- és olajkitermelést, amit akkor is engedélyezhetnek Natura 2000 védettségű természetvédelmi területen, ha a beruházás jelentős hatással lehet az ott élő, kiemelt jelentőségű fajokra. A Greenpeace vegyi anyag szakértője szerint egy ilyen változás jelentős károkat okozna ezeken a védett területeken. Simon Gergelyt Kalapos Mihály kérdezte.
A Greenpeace véleménye szerint ez a új jogszabály ez súlyosan alaptörvényellenes, illetve hát nyilván veszélyeztet számos olyan célt, amit korábban megfogalmaztunk, a biológiai sokféleség egyre kritikusabb és katasztrofálisabb állapotban, illetve hazánk eleve 2040-re 40%-kal akarja csökkenteni a hazai gázfogyasztást. Tehát azt gondoljuk, hogy egy ilyen típusú változtatás az nagyon jelentős károkat tudna okozni ezeken a kiemelt védett területeken. Erre nem is értjük, hogy miért hívjuk védett területnek, hogyha korábban elkezdtük a torvágást megengedni rajtuk, most pedig a talán legszennyezőbb ipari beruházásokat is engednénk. Ugye eleve egy fosszilis olaj-gáz beruházásnak az infrastruktúra hatása nagyon jelentős. Ugye a földtani beavatkozás elpusztítja az élőhelyeket, fúrás, vezetéképítés, utak, tárolók építések, ipari létesítmények mind olyan földmunkával, fakivágással járnak, amik nagyon jelentősen károsítják a élőhelyeket. Tehát szinte törvényszerű az ilyen típusú üzemeknél a folyamatos szennyezés, levegőszennyezés, porszennyezés folyamatos. A Greenpeace is rákkeltő benzolt mért egy hazai Békés megyei gázkitermelés mellett. Lehet tudni, hogy szinte az összes ilyen kitermelési ponton viszonylag jelentős a légszennyezés, talaj és visszanyevés is gyakorlatilag mindig előfordul. Lehet, hát tudjuk, hogy az olajipar elég gyakran különböző tűz- és robbanásveszélyes állapotot tud előidézni, illetve balesetek is gyakran történnek, gondoljunk csak a közelmúltbeli kárdonyi olajszennyezésre. Tehát azt gondoljuk, hogy elhibázott egy ilyen döntés, reméljük még valamilyen módon vissza lehet fordítani, mert nagyon jelentős kártékony hatással tud járni a már így is nagyon sérült hazai biodiverzitásra.
Milyen védett fajokra gondoljunk egyébként, amelyek veszélybe kerülhetnének?
Hát eleve ugye a Natura 2000 területeket azért hozzák létre, hogy ott védjék az ott lévő érzékeny védett fajokat. Fészkelő helyeket lehet elpusztítani, táplálkozó területeket, vándorlási útvonalakat, de maguk az élőhelyeket bolygatják meg ezek a beruházások. Tehát arra kell gondolni, hogy mind a madárvilág, növényvilág, rovarvilág, de az arra járó emlősök is. Tehát szinte gyakorlatilag minden ott élő faj károsan érinthet ez. És hát mondom, maga az infrastruktúra, ami önmagában már borzasztó zavaró, és akkor ezek mellé kapcsolódik a folyamatos zajszennyezés, illetve légszennyezés, amivel egy ilyen üzem működése jár.
Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!